Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, kedves vendégeim. Engedjétek meg, hogy külön szeretettel köszöntsem Irénkét, akit én már nagyon rég láttam. Nagyon örülök, hogy itt vagy közöttünk. Jó Isten áldjon meg téged. Egy hónappal ezelőtt Erdélyben voltunk feleségemmel, a nagyfalusi gyülekezetben, és ott megkért bennünket a az ottani gyülekezet vezető és a gyülekezet, amerre csak járunk, vigyük el az ő üdvözletüket. Én most szeretném nektek ezt átadni. Én most szeretném a gyerekeket, ha vannak, ide előre hívni. Szeretnék egy gyerektörténettel kedveskedni nektek. Nagyon örülök, hogy előre jöttél, bátor vagy. Megsúgom nektek, hogy még mindig jobban izgulok gyerekekhez szólni, mint felnőttekhez. Valószínű, hogy ezt már nem is fogom elfagyni. Egy kislányról és egy kismadárról szeretnék nektek beszélni. Ez a kislány 7 éves volt, Katicának hívták. És születésnapjára megígérte az édesanyja, hogy vesz neki egy kanári madarat. Nagyon szerette a kanári madarakat. Szerette volna hallani az ő éneküket. Tudjátok, a kanári madarak énekes madarak. És elgondolta már az a Katica, hogy melyik madarat fogja kiválasztani a legszebbet és a leggyönyörűbb hangon éneklőt. És amikor bementek az állatkereskedésbe, olyan sok volt a szép énekes madár, hogy nem tudott választani. És azt mondta az édesanyjának, hogy anyukám, én odaülök a sarokba, és ott onnan fogok körülnézni. És ez a sarok, ez egy homályos, kicsit sötét hely volt. És ahogy ott ült, és nézte ezeket az éneklő madarakat, nem tudott választani, és egyszer csak meghallotta a feje fölül nagyon panaszos hangon egy kis madár hangját. És akkor fölnézett, és látta, hogy a polcon ott van egy kis madár. Oda szólt az anyukának, gyere anya, nézd meg ezt a kis madarat. Nagyon panaszosan szólt, félig csukva volt a szeme, meg volt dagadva a lába, a csőre így keresztbe állt, de egy beteg madár volt. És az üzletvezető csodálkozott, mert nemrég vette át a boltnak a vezetését, körülbelül egy hete is, nem is látta még ezt a madarat. És a kislány azt mondta az édesanyjának, anyukám, megvehetjük ezt? Hazavihetjük ezt a kis madarat? És akkor azt mondta az üzletvezető, hát hisz ez beteg, ez nem sokáig fog élni. És az édesanyja azt mondta, hogy hát ennek a kismadárnak kellene víz, feleség, napfény és szeretet. És akkor háta meggyógyul. És el is határozta az édesanyja, hogy megveszi ezt a kislányának. Az üzletvezető hozott egy nagyobb kalitkát. Az édesanyja megfogta a kezébe nagyon óvatosan ezt a kismadarat. És amit kapott az üzletvezetőtől egy ilyen cseppentőt, gyógyszeres cseppentőt, abba a kis vizet öntött a torkába, és csodák csodájára a kismadár kinyitotta a szemét. Aztán felszállt a kalitkának a kis lécére, és ott már egy kicsit lépegetett ezen a kis létrán. Aztán, amit eléje tettek eleséget, abból is egyet-kettőt csippentett. Hazavitték, és nagyon gondosan vigyáztak rá. A kislány nagyon sűrűn tisztogatta a kalitkáját, etette a kis madarat, és aztán azt vette észre, hogy a kismadár egyre inkább gyógyul. Az édesanyja gyógyította a beteg lábát, és nagyon szelíd volt. Ez a kismadár elnevezte Mandinak. És egy idő után azt vette észre, hogy a kismadár megszólal. Olyan gyönyörű hangja volt, és kihullajtotta a régi tollait, ami ilyen kis fakó volt, és gyönyörű aranyszínű tollat növesztett. És ez a kismadár tényleg valóban a leggyönyörűbb volt, és a leggyönyörűbb hangon énekelt. Mit gondoltok, hogy miért lehetett ebből a kismadárból ilyen? Mi változtatta őt meg? Az a
kislány.
Igen, a kislány, aki könyörülő szeretettel volt ezután a kismadár után, és ezt most már felnőtteknek is megsugom. Isten is ilyen könyörülő szeretettel van irántunk, és ezért tud bennünket is fölemelni, és meggyógyítani. Hát örülök, hogy meghallgattatok. Nem tudom, hogy mennyire szeretnétek madarat, énekes madarat, de majd beszéljétek meg a szüleitekkel. Első eset, hogy az unokám is hallotta a gyerek történetet részemről. A mai emlékedésünknek azt a címet adtam, hogy Zsoltár a nagy küzdelemről. Nem tudom, megfigyeltétek-e, én nagyon gyakran hallom azt a kifejezést, hogy a legfontosabb a túlélés. És a médiák csak úgy ontják magukból a különböző túlélési gyakorlatokat. A múlt negyedévi szombatiskolánkban, körülbelül a 10. heti leckénél volt egy mondat, ami engem nagyon megragadott, és úgy éreztem, hogy idehozom, ami úgy szólt, hogy az az időszak, amiben élünk, veszedelmes. Így ezzel a szóval, hogy veszedelmes. De tényleg, hogyan is lehet túlélni ezt a kort, amiről azt hiszem, hogy mi is szinte a bőrünkön érezzük, hogy veszedelmes. Léptennyomon nagyon sok veszély leselkedik ránk. Nézzünk meg egy olyan Zsoltárt, ahol egy fantasztikus túlélési gyakorlatot ismerhetünk meg. Hívlak benneteket a 91. Zsoltárhoz. Ez 16 versből áll. Én a újonnan revideált Károli fordítást használom. Így szól Isten igéje 91. Zsoltárban. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarás csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltó nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren esnek is el oldalad mellől, és tízezre jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Ha az Úr a te oltalmad, és a felséges választott hajlékod Úr, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közelget sátrathoz, mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Bele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat. Először azt vizsgáljuk meg, hogy hol van az ő rejteke, amiről azt olvastuk, hogy az ő mindenhatónak az árnyéka. Meg lehet ezt helyileg határozni? A földünknek valamelyik pontján van ez. Istenről azt tudjuk, hogy mindenütt jelen van. Bárhol megjelenhet. És segítségül lehet hívni az ő nevét. És aki segítségül hívja, azt ő megsegíti. A héber verselésre a párhuzamos gondolatok a jellemzőek. A Zsoltár második verse egy érdekes párhuzamot állít elénk. Azt olvastuk a második versben, azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Azt a párhuzamot tárja elénk, hogy az Isten oltalom és vár. És van egy másik, hogy a zsoltáros azt mondja, hogy ő benne bízik. Vagyis, aki az Istenben bízik, annak számára ő oltalom és vár lesz. És aki az Istenben bízik, a zsoltár szerint nem kell félni attól, hogy a madarác csapdájába fog beleesni. Nem kell félni a veszedelmes dögvésztől, az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltó nappal, sem a dögvésztől, mely homályban jár, sem a döghaláltól, amely a délben pusztít. Azt is olvastuk, hogy eleshetnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. De hozzáteszi, hogy nem is közelít hozzád a veszedelem. A Biblia olvasó emberek számára a János 3.16 egy nagyon fontos dolgot hirdet. Ugye az Isten szeretetét. Mert úgy szerette Isten ezt a világot. De ezen kívül még mást is hirdet. Azt, hogy aki az Isten fiában hisz, az nem veszik el. Tehát az Isten fiában való hit, a benne való bizalom, az 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 oltalom, amit nevez a zsoltáros, a felséges rejtekének, a mindenható árnyékának. Annak a menedékhelynek, ahol a hívő megnyugodhat, és nem fog elveszni, vagy hogy a zsoltáros mondja, nem éri veszedelem. Nem mindegy, hogy hol lakik az ember. Nem minden helyen van nyugalma. Ezt elmondhatjuk, hogyha nem éppen egy csendes környéken lakunk. És nem mindig sikerül jó lakóhelyet választani az embernek. De hogyan lehet Isten az ember számára lakhelye, rejtekhelye? A Zsoltár 9. versében azt olvastuk, hogy és a felségest választok hajlékodul. Tehát az ember dönti el, az ember választja meg. De csak is akkor lehet Istent hajlékul választani, ha ezt Isten felkínálta, felajánlotta. És ő ezt tette János 3.16 első részében, amikor odaadta az ő egyszülött fiát. Azt hiszem, nem mondok ezzel új dolgot, hogy csak is Istenben érdemes bízni. Mert lehet, hogy ideig, óráig elboldogul az életben az ember. Az Isten nélkül. De lehetetlen, hogy állandóan felismerje azt a veszélyt, ami körülveszi. És ami sokszor láthatatlan. Nem tudjuk ezeket kivédeni. Nem tudjuk ezeket elkerülni. A zsoltárból az is kiderül, hogy a nap bármelyik szakában érheti az embert veszedelem. Legyen az éjszaka, vagy akár nappal. Veszélyeknek van kitéve az ember. Sokfajta veszély leselkedik, térben és időben. És ezek a pusztító képek, amikről olvastunk, mint a madarás csapdája, a pusztító dögvész, a repülő nyíl, a pusztító ragálya, protestáns fordítás szerint, minden mögött, mintha valamilyen rossz akarat húzódna meg. Ami ráadásul még rejtve is van. A rossz akaró mögött pedig nem a természet véletlenszerű kiszámíthatatlansága áll, hanem nagyon is tudatos pusztító, akinek ellenséges a szándéka. Ilyen például a madarás csapdája. Az éjszaka sötétje rettentéseket, rémségeket rejt, a nappal repülő nyilakat, amit szintén rossz akaratból lő ki valaki. Betegségek, járványok, halálos kimenetelőek bármikor támadhatnak. Miért ez a sok rossz? Ki áll a rossz szándék mögött? Tehetjük fel a kérdést. Ki a madarász, aki a csapdát állítja fel? Ki lövi ki a nyilakat nappal? Ki akar pusztítani betegségek és járványok által? Jeremiás 5.26-ban ezt olvashatjuk. Mert istentelenek vannak népem között, lesben állnak, fülelnek, mint a madarászok. Tört vetnek, hogy embereket fogjanak. Ellen White-tól egy egymondatos idézetet hadd olvassak. Gonosz lelkek befolyása alatt álló emberek fognak csodákat véghez vinni. De miért teszik ezt? A jeremiási ige szerint, hogy embereket fogjanak, csapdába csalják őket. És ki áll az istentelenek mögött? Akik az Isten népe között akarnak pusztítani. Ellen White írásából az derül ki, hogy gonosz lelkek. Lapozzunk Lukács evangéliumához, 13. fejezetéhez. És ott olvassuk el a 11. és a 16. verset. Lukács evangélium a 13. fejezetének 11. verse így szól. Volt ott egy asszony, akiben betegségnek lelke lakozott már 18 éve, és úgy meg volt görnyedve, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Majd a 16-at is. Hát Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött immár 18 esztendeje, nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton? A betegségnek lelke is van Jézus szerint, aki akár sok éven keresztül az emberben lakik, és ez nagyon megviseli az embert. És aztán Jézus be is azonosítja, hogy sátán az, aki okozta a betegséget. Efézus 6.16-ból azt tudjuk meg, hogy a tüzes nyilakat ama gonosz lövi ki. A régi Károli így mondja, hogy ama gonosz lövi. Valószínű, hogy ama gonosz kifejezés is sátánra vonatkozik. A Zsoltár beszél még különböző állatokról, méghozzá vad és veszedelmesekről, az oroszlánról, a kígyóról, a sárkányról, ami az újabb fordításokban tengeri szörnyként jelenik meg. És ezek mind sátánnak a szimbolikus megjelenési formái. Péter apostol első leveléből, az 5. fejezet 8. verséből azt tudjuk meg, hogy sátán, mint ordító oroszlán jár szerte. A Jelenés 12.9-ben pedig olvashatunk a nagy sárkányról, az ősi kígyóról, akit ördögnek és sátánnak neveznek. A Jelenés 13.1-2 beszél egy fenevadról, a tengerből feljött fenevadról, amit akár tengeri szörnynek is fordíthat, lehet nevezni. Ez a fenevad olyan emberi hatalom, amelyik a sárkánytól kapta a hatalmat. A sátán itt is sárkányként jelenik meg. Tehát van ellenség, létezik, és arra is van hatalma, hogy erejét, hatalmát, trónját emberi formába öltöztesse fel. Vagyis emberi intézményekbe, államhatalmakban jelenjen meg, még akkor is, hogyha az az államhatalom magát demokratikusnak nevezi. Sátán rejtőzködik, rejtve marad, mint a madarász. És a szándéka a pusztítás. Mert ahogy Jézus mondja róla, a János 8.44-ben emberölő volt kezdettől fogva. Tehát sátán rejtőzködik, de az Isten előtt nem marad rejtve. Ő leleplezi, és lerántja róla a leplet, de csak azok előtt, akik keresik az igazságot. Ha viszont Isten már leleplezte a sátánt, akkor miért hagyja, hogy tovább pusztítson? Miért maradhat továbbra is rejtve? Sátánról azt is mondta Jézus, hogy nem csak emberölő volt, hanem a hazugságnak is az atya. Tőle származik a hazugság. És az abban is megmutatkozik, hogy a hazugságot igazságnak, az igazságot hazugságnak tünteti fel. Istenről hazugságokat terjeszt, úgy, mintha az igazság lenne. És ezek a hazugságok gyanút keltenek Isten teremtményeiben, és megrendíti a bizalmukat teremtőik iránt. Azt a bizalmat, amit az ő szeretete és igazsága indított el. Sátáról azt is tudjuk, hogy nem csak az angyalok egyharmadát hitette el, hanem az első emberpárt is, aki által a bűn hatalomra került a földünkön, és Ádám minden leszármazottja örökölte a bűnre való hajlamot, a bűn zsoldja pedig a halál. Mit tett Isten? János első leveléből a 3. fejezet 8. versének a 2. részében a következőket olvashatjuk. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát nem Sátán elpusztítása miatt jött el Jézus, hanem hogy a munkáit lerontsa. A hazugságait leleprezni, azáltal is, hogy bemutassa, milyen az Atya. Milyen az Isten, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Azt olvashatjuk János evangéliumából az első fejezet 11. versében, hogy Jézus az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt. De tovább folytatva azt olvashatjuk az evangéliumban a 12. és a 13. versben, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. A Zsoltár szerint ezt úgy is mondhatjuk, akik őt választották hajlékul, azok hittek benne, és megértették az igazságot. És ezek előtt, az emberek előtt, Isten leleplezhette a sátánt minden hazugságával együtt. És mivel Isten fiaivá lettek, Jézus bennük is lerontotta az ördög munkáit. Aminek a következménye az lett, hogy hátat fordítottak a bűnnek. Más kifejezéssel élve, meghaltak a bűnnek. Ha Isten idő előtt elpusztítaná a sátánt és az ő angyalait, akkor azzal nem oldana meg. Nem oldaná meg azoknak az embereknek a helyzetét, akik előtt még nem lepleződött le sátán és az ő hazugsága. Akik még pontosan emiatt nem tudtak dönteni, nem tudnak állást foglalni. Viszont Péter második levelében azt olvashatjuk a 3. fejezet 9. versében, nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Isten még vár a végső ítélettel, azok miatt, az emberek miatt, akik még nem tudtak hinni. Azért vár, hogy ők is eljussanak az igaz hitre, és megtérjenek Isten fiaiként. Sátán nem csak maga rejtőzködik, de el akarja rejteni az igazságot is a földünkön. És a földünket egy hazugságra épülő világgá akarja tenni, ami úgy tűnik, hogy mintha sikerülne neki. Azonban Jézus eljött, hogy Sátán munkáját lerontsa, és bemutassa az igazságot. Istenről azt mondja 1. Timóteus 2. fejezet 4. verse, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Vagyis ő nem csak üdvözíteni akar mindenkit, hanem még az igazság ismeretére is el akar vezetni, mert enélkül senki sem tudna üdvözülni. Hisz Az igazság az, ami szabaddá teszi befogadóját. És az igazság az, ami által lehet jó döntést hozni. És a Jézusban való hit azt is jelenti, hogy az igazságban hinni, mert maga Jézus az igazság. A kereszt óta az angyalok és az el nem bukott lények előtt Sátán már lelepleződött. Viszont az emberiség nagy része előtt, akikért volt a kereszt, még nem. Sőt, egyre jobban terjed a hazugság. Soha nem volt ennyire fontos és aktuális. Jelenés 14.8-ban annak a hirdetése, hogy leomlott Babilon. És ez nem más, mint a hazugságra épülő világ vallási rendszerének lelepleződése, amelynek a feje Sátán. A Zsoltárban van egy kő is, amitől megőrzik az angyalok, Isten parancsára az ő benne bízókat, nehogy beleüssék a lábukat. Méghozzá úgy védik meg, hogy a tenyerükön hordozzák őket. Milyen körről van itt szó? Valóságos vagy jelképes? Ha a Zsoltárban az eddigi rosszal kapcsolatos dolgokat jelképesen kell érteni, amely Sátán különböző megnyilvánulásait mutatta be, akkor ez vonatkozik a kőre is. Lapozzunk Ézsaiás könyvéhez, 8. fejezethez, és ott olvassuk fel a 13. és 14. verset. Ézsaiás 8. fejezete, 13. és 14. verse így hangzik. A seregek urát, őt tartsátok szentnek, őt féljétek és rettegjétek, és ő szent helyé lesz nektek, de megütközés köve, és botránkozás sziklája lesz Izrael két házának, Jeruzsálem lakosainak pedig csapda és hála. Majd az Ézsaiás 28. fejezethez, ott a 16. vershez. Ezért így szól az én Istenem, az Úr. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szeglet követ, erős alappal. Aki hisz, az nem fut el. Ézsaiás 8-ban egy olyan körről olvastunk, ami szent hely. De ugyanakkor a megütközés köve is, botránkozás sziklája is. Az Ézsaiás 28-ban pedig azt olvastuk, hogy Isten az, aki a Sionon egy követ helyezett el, egy próbakövet, drága szeglet követ, erős alappal. És a végén mondott egy mondatot, és aki hisz, az nem fut el. És én még erre még szeretnék majd később visszatérni. Most nézzük meg Péter apostol első leveléből a 2. fejezet, 3-tól 8-ig lévő szakaszt. Most tanuljuk, most kezdtük el Péter apostolnak a leveleit. Még biztos fogunk akkor erről olvasni és tanulni. Péter első levele, 2. fejezet, 3. verstől a 8-ig így hangzik. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz, és ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért áll ott az írásban. Íme kiválasztott becses szegletkövet helyezek el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, és a megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává, amelybe beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter beazonosítja a követ Jézus Krisztussal, és azt tanácsolja, hogy járuljunk hozzá, és épüljünk fel rajta lelkiházzá. Amikor Jézus megszületett, Simeon a templomban azt mondta róla, Lukács 2.34-ben olvashatunk erről, íme ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Tehát Jézus Krisztus, mint kő, kettő szerepe itt is elhangzott. Jézus maga is beszélt egy példázatban, Máté 21-ben, arról, hogy róla szóltak ezek a proféciák. A kő tehát Jézus Krisztus. Most egy furcsa kérdést tennék fel. Akkor a Zsoltár szerint az angyalok Jézustól védik meg az Istenben bízót? Vagy inkább attól nehogy megütközzön, nehogy megbotránkozzon a hívő Krisztusban? Ha valaki Jézusban megbotránkozik, ez lesz számára a legfőbb rossz, mert beleütközik abba a kőbe, amely érte lett. Vagyis az, aki érte halt meg, nem tudja őt megmenteni. Ki miatt botránkozhat meg az ember Krisztusban? Ki áll a botránkoztatás szándéka mögött? Isten biztosan nem hisz, olvastunk három igét erre. János 3.16, 1 Timóteus 2.4, 2 Péter 3.9 is. Ezeket bizonyítják. Ha nem Isten, akkor csak az a személy lehet, aki kezdettől fogva emberölő volt és a hazugságnak atya. Hogyan tudja elérni Sátán, hogy az emberek sokasága, köztük sajnos hívők is megbotránkozzanak, beleütközzenek Jézusba a kőbe. Máté 24.24-ben olvashatunk, különböző hitetések, hazugságok által, és azért teszi ezt, mert el akarja hitetni, ha lehet, még a választottakat is. És akiket sikerül elhitetni, azok az 1 Péter 2.8 szerint azért fognak beleütközni, mert nem engedelmeskednek az igének. A Zsoltár azt kínálja fel, hogyan lehet túlélni, hogyan lehet elrejtőzni, megszabadulni a halálos csapdákból. A Zsoltár nem azt üzeni, hogy a hívőt nem éri semmi rossz, nem lesz szenvedése, hisz szó van a 15. versben, hogy vele vagyok nyomorúságában. A régi Károli fordítás szerint vele vagyok háborúságában. Igenis érhetik rossz dolgok a hívőt. Fájdalom, veszteség. Csak egy nem. A Zsoltárban azt olvastuk, hogy nem érhet téged veszedelem. Vagyis a legrosszabbtól óv meg. Hogyan lehet győzni egy olyan ember számára, aki olyan világban él, melynek fejedelme emberölő és a hazugságnak atya? Saját erejéből, saját ismereteiből, saját eszközeivel, tehetségével, de még a legbrilliánsabb stratégiával is lehetetlen. Csak egy valaki által, aki nagyobb a Sátánnál, aki már végképp legyőzte őt a Golgota keresztjén, és aki minden ember számára becseskő akar lenni, és felkínálta annak lehetőségét is, hogy hozzájárulhat minden ember. Ő még egy esélyt ad azzal, hogy a bűn által elrontott életünket elvegye és helyette egy újat adjon. És felkínálta azt, hogy ő benne élhetünk a mindenható árnyékában, nyugalomban, már most is. Mert ő lesz a mi oltalmunk, és az ő hűsége és pajzsa körülvesz bennünket, és átölel. Milyen is ez az új élet, amit Krisztus felkínált? Egy Istennel egybefort, egybeszerkesztett, amit részéről a hűsége őriz egészen addig, amíg bízunk benne. akik nem hisznek benne, azok még mindig ott tartanak, mint őszüleik a tiltott fánál. Inkább hittek a kígyónak, mint a teremtőjüknek. Csak úgy csendesen teszem fel ezt a kérdést. Magamnak és te neked, testvérem. Mi kiben hiszünk? Egy nagyon fontos igazság még a végére. Az pedig az, hogy lehetetlen a Krisztussal, mint kővel való találkozás. Máté 21.44-ben maga Jézus mondja a következőt. És aki erre a kőre esik, az összezúzza magát. Akire pedig ez ráesik, azt összetöri. Vagy ráesünk és összezúzódik rajta az önző énünk, vagy ő esik ránk és teljesen összetör. Van különbség a kőreesés és a beleütközés között. Emlékeztek az Ézsaiási ígére, hogy aki hisz, az nem fut el? A kőre ráesés az választható. Vagy ráesik, ehhez kell a hit, vagy pedig elkerülöm a ráesést. És az Ézsaiási ige szerint elfutok. De utána beleütközés fog következni. Vagyis a kőre való ráesés elkerülése hozza magával a beleütközést. Mi tehát ezek szerint a Jézusban való hit? Péter első levelében, a második fejezet, negyedik versében azt olvastuk, hogy járuljunk hozzá. Ez a kőreesés. Mert aki ráesik a kőre, kész rábízni magát Krisztusra, és kész meghalni a régi életének. Akiben nincs meg ez a hit, az előbb vagy utóbb, de bele fog ütközni a kőbe. Ha a Krisztusban való hit a kőre ráesés, ami a Zsoltár szóhasználata szerint a felségesnek rejteke, az egyetlen olyan út, hogy ne vesszünk el, akkor ezen kívül minden más út a kőbe való beleütközéshez vezet. Ilyen például az önmegváltás, a cselekedetekből való üdvösség, az ingyen kegyelem felcserélése az olcsó kegyelemmel, csak néhányat a ma is népszerű utakból. De miért választanánk más utat annál, amit Isten adott, ha Jézus Krisztus kész volt vállalni megmentésünknek egyetlen útját? Nem volt más mód a megmenekülésünkre. Így úrvacsora előtt egy héttel gondoljatok csak Jézus Gecsemáni kerti küzdelmére, ahol a Márk evangéliuma szerint rettegett és gyötrődött. Képzeljétek magatok elé az Isten fiát, ahogy háromszor könyörög azért, hogy múljon el tőle a pohár, és közben bértve rejtékezik. Ellen White-tól szeretnék idézni egy rövid részt a Jézus élete című könyv Gecsemáni fejezetéből. A küzdelem, az összeütközés szörnyű volt. Krisztus lemérhette ezt népének, vádlóinak és elárulójának a bűnével, és a gonoszságban fetrengő világ vétkeivel. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és Isten bűn miatti haragjának a tudata összetörte benne az életet. Gondolkozzunk el azon, milyen árat kellett neki fizetnie az emberiség megmentéséért. Kínszenvedése közben körmeivel belevált és belekapaszkodott a kemény földbe, mintha ezzel akarná megmenteni magát attól, hogy távolabb vonszolják Istentől. Az éjszaka dermesztő harmata hullott arccal a földre borult alakjára, de ő észre sem vette. Sápadt ajkáról ez a keserű kiáltás szakadt fel. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Azonban most is azonnal hozzáteszi. mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mi tehát a legjobb túlélésre? Legjobb gyakorlat a túlélésre? Hogyan lesz a rejtek hely és az oltalom az Úr? Ha őt szemléled, nem lesz nehéz meghoznod azt a döntést, hogy hited jeleként minden nap rásel a számodra oly becses kőre. Így te is a felségesnek rejtekében lakhatsz, és a mindenható árnyékában nyugodhatsz. Múlt egy szombaton, akik ott voltunk Nemes Vámoson, hallottunk egy mondatot Fenyvesi Pétertől. Az előadása végén azt mondta, hogy ne féljünk Jézus kezébe esni. Fizikailag a kőre esés fájdalommal járhat, de ez igaz a lelki életben is. Nem könnyű feladni egy megszokott életformát, valamilyen dédelgetett bűnt, rossz szokást. De a Zsoltár szerint az angyalok azért hordoznak téged a tenyerükön, hogy ne legyen fájdalmas a kőre esésed. Amen. Thank you.